Megfalakon keresztül mindenki az igazgatót és főként a felügyelőt figyelte. Jean Ramuel szinte reptében kapta el a cédulákat, amelyeket feléje nyújtottak, és egy szempillantással ellenőrizte, hogy mi van a tálon. Azon döbbentek meg legjobban, hogy váratlanul egy nyomozó alakja merült fel az öltöző előtt, ott maradt készenlétben. Az orvos, egy nagyon fiatal ember, akit már értesítettek mai Gray érkezéséről, várakozás közben cigarettára gyújtott. Csukja be az ajtót. A holttest ott feküdt a földön, a fémszekrények között. Az orvos, aki még mindig dohányzott, azt suttogta. Hátulról kellett, hogy megragadják. Nem sokáig védekezett. És nem húzták a földön, tette hozzá mai Gray, miközben a halott fekete ruháját vizsgálta, nyoma sincs pornak. Vagy itt követték el a bűntényt, vagy áthozták ide a holttestet, valószínűleg ketten, mert ezeknek a szűk folyosóknak a labirintusában egy ember nem igen. A szekrényben, ahol megtalálták Mrs. Clarkot, egy krokodiltáska feküdt. A felügyelő kinyitotta, kivett belőle egy revolvert, megnézte, hogy biztosítva van-e, és zsebre vágta. Más semmi nem volt a táskában, csak egy zsebkendő, egy púderes doboz, és néhány bankjegy, amelyeknek értéke nem tett ki 1000 frankot. A kaptár zúgott mögöttük. Az ételfelvonók folyton működtek, állandóan szóltak a csengők, és a konyhák üvegfala mögött a szakácsok súlyos rézserpenyőket forgattak, tucatjával húzták nyásra a csirkéket. Mindent úgy kell hagyni, ahogy van, amíg kiszáll az ügyészség, szólt mai Gray, kifedezte fel. Megmutatták neki Prosper Donjot, aki egy kávéfőzőgépet tisztogatott. Nagy, vöröshajú férfi volt, haja színe az a fajta vörösség, amit répaszínűnek neveznek. 45-48 éves lehetett. A szeme kék, az arca himlőhelyes. Már régen itt van önöknél. 5 éve, azelőtt a Miramarban volt, Kenban. Komoly ember. A lehető legkomolyabb. Üvegfal választotta el Donja felügyelőtől. Pillantásuk találkozott ezen a falon keresztül. És a teakonyha vezetőjének arcát vérhullám borította el, mint minden vörös hajú embernek, neki is finom bőre volt. Bocsánat, igazgató úr. Mai Gray felügyelő úrat kérik a telefonhoz. Jean Ramuel volt, a felíró, aki kilépett fülkéjéből. Itt tessék felvenni a kagylót. Üzenet a bűnügyi rendőrségről. Tegnap déli 11 órától csak 2 gyors vonat indult Rómába. Oswald J. Clark egyikre sem szállt fel. Ami Désirét, a sofőrt illeti, akit telefonon elértek egy vendéglőben, amelynek törzs vendége volt, ő azt állította, hogy tegnapi vendégét a sasfiúk szállóba vitte, a Montparnasse bulvárra. Hangok a lépcsőn, közöttük egy fiatalasszony éles hangja, angolul veszekedett egy szobajnassal, aki meg akarta akadályozni, hogy az igazgatóhoz jöjjön. A tanítónő volt, Ellen de Roman, aki mégis odarohant hozzá. Második. Mai Gray biciklizik. Pipával a szájában, keze a bőkabátja zsebében, amelynek bársony gallérja már-már legendássá vált, kemény kalapját egy kissé hátratolva, Mai Gray elnézte, milyen felindultan rontott neki Ellen de Roman az igazgatónak. És csak rá kellett pillantani a felügyelőre, hogy az ember megállapíthassa, nehéz lesz közöttük megteremteni a szimpátiát. Mit mond, sóhajtotta Mai Gray félbeszakítva az amerikai nőt, akinek egy szavát sem értette. Azt kérdezi, igaz-e, hogy Mrs. Clarkot meggyilkolták, hogy telefonáltak-e Rómába, hogy értesítsék Oswald J. Clarkot, tudni akarja, hogy hová vitték a holttestet, és hogy... De a fiatal nő nem engedte, hogy befejezze. Türelmetlenül hallgatta a francia beszédet, összeráncolt szemöldökkel, aztán olyan pillantást vetett Mai Grayre, amelyből semmi gyengétséget sem lehetett kiolvasni, és ismét beszélni kezdett, még hangosabban. Mit mond? Azt akarja, hogy oda vezessem a holttesthez, és hogy? Mai Gray akkor gyengéden megfogta az amerikai nő karját, hogy az öltöző felé irányítsa. De tudta jól, hogy a leány visszahőköl az érintésétől. Pontosan az a fajta nő volt, akit az amerikai filmekben utált meg. Ezek az ijesztően határozott lépések. Az üvegfalakon át az egész alaksori személyzet a nőt nézte. Jöjjön be, kérem, dörmögte a felügyelő árnyalatnyi gunnyal. A leány három lépést tett, ránézett a földön fekvő, letakart testre, de nem hajolt le hozzá, hanem újra beszélni kezdett. Mit mond? Kéri, hogy takarjuk fel a halottat. Maig rémegtette, de a szemét nem vette le ellenről. Látta, hogy megremeg, de a valóban szörnyű látvány ellenére azonnal visszanyeri hideg vérét. Kérdezze meg tőle, hogy felismeri-e Mrs. Clarkot. Várrándítás. Rendkívül kellemetlen módja annak, ahogy magas sarokkal kopogni lehet a padlón. Mit mond? Hogy ön éppen olyan jól tudja, mint ő. Ez esetben, legyen szíves, kérje meg arra, hogy menjen fel az ön irodájába, és jelezze, hogy néhány kérdést akarok intézni hozzá. Az igazgató lefordította, amit Maig Ray mondott. A felügyelő eközben újra letakarta a halott arcát. Mit mond? Azt mondja, nem. Mit? Legyen szíves, tájékoztassa arról, hogy a bűnügyi rendőrség különleges csoportjának vezetője vagyok. Ellen a szemébe nézett, és beszélt anélkül, hogy megvárta volna, amíg lefordítják neki a mondatot. És Maig Ray megint csak azt dörmögte. Mit mond? Mit mond? Ismételte a leány Maig Rayt utánozva, indokolatlan ingerültséggel. És folytatta, angolul, mintha csak magának beszélt volna. Fordítsa le nekem, amit mond, legyen szíves. Azt mondja, hogy nagyon jól tudja, hogy a rendőrségtől van, hogy... Ne féljen, hogy elég, ha ránéz a kalapra a fején és a pipára a szájában. Elnézést kérek, ön akarja, hogy lefordítsam. Azt állítja, hogy nem fog válaszolni a kérdéseire. Miért nem? Megkérdezem tőle. Ellen Deroman cigarettára gyújtott, végighallgatta az igazgatót, újból megvonta a vállát, és néhány szót mondott. Azt állítja, hogy nem köteles számot adni senkinek, és hogy csak hivatalos idézésnek fog engedelmeskedni. A leány ezután egy utolsó pillantást vetett Maig Rayre, sarkon fordult, és ugyanolyan határozott léptekkel a lépcső felé indult. Az igazgató kissé aggódva a felügyelő felé fordult, csodálkozva látta, hogy Maig Ray mosolyog. Az alaksorban olyan meleg lett, hogy Maig Ray kénytelen volt levetni a kábáját, de a kalap a fején maradt, a pipa a szájában. És így sétált a folyosókon, békésen, hátratett kézzel, időről időre megállva az egyik vagy másik üvegfal előtt, mintha egy akváriumot nézegetne. Többé-kevésbé ezt a benyomást keltette benne ez a hatalmas, egész nap villanyfényben fürdő alaksor, mint egy oceanográfiai múzeum. Mindegyik üvegkalitkában több-kevesebb élőlény sürgölődött. Látta, ahogy jönnek-mennek, különböző terheket, fazekakat vagy tányértornyokat cipelnek, étel vagy teherfelvonókat kezelnek, minduntalan felveszik a házi telefon kis kagylóit. Ha egy vadat hoznánk a legfeketébb Afrikából, és megmutatnánk ezt neki. Az ügyészségi szemle csak néhány percet vett igénybe, és mint rendesen, a vizsgálóbíró szabad kezet adott Maig Raynek, aki kétszer vagy háromszor telefonált Jim Ramuel felíró fülkéjéből. Ramuelnek annyira ferdén állt az orra, hogy az ember úgy érezte, mindig profilból látja. Ezen kívül bizonyára májbajos volt. Amikor egy tálcán elhozták az ebédét, egy pohár vízben valami fehér port oldott fel, amit egy kis zacskóban a mellény zsebéből vett elő. Egy és három között a sürgésforgás elérte tetőpontját, a ritmusa olyan rohamossá vált, hogy az ember úgy érezte, gyorsított filmet lát. Bocsánat! Elnézést! Minden percben beleütközött valaki a felügyelőbe, aki nyugodtan folytatta sétáját, megállt, újra elindult, néha kérdezett valakitől valamit. Hány embert szólított meg? Legalább 20-at. A szakácsok elmagyarázták neki, hogy működik a konyha. Jane Ramuel elmondta, mit jelentenek a különböző színű cédulák. Ugyancsak az üvegablakon át végignézte, hogyan ebédel a személyzet. Gertrude Borm, Clarkék nevelőnője is lejött. Erős asszony, durva arcvonásokkal. Beszél franciául. Egy szót sem. Sokat evett, és közben egy vele szemben ülő, egyenruhás sofőrrel beszélgetett. De amit egész idő alatt a legkülönösebbnek talált, Prosper Donge volt, a tea konyhájában. Szó szerint olyan, mint egy aranyhal az akváriumban. A haja szinte lángol.